Akkor is te hozott mindenkit ma este, napirend előtti felszól. Ó, egyetlen darab van. Egy darab van. Vagy ennyire minden érthető, vagy ennyire érthetetlen. Tehát ez a kevés kérdés, ez vagy azt jelenti. A Bibliát történetként kell olvasnunk, nagyon jó. Hallottuk több ízben. Az Isten kép idővel változott, de hogyan értelmezzük például az apró szentek halálát? Hiszen ez is Isten akaratából történt. Apró szentek halálát. Hogyan értelmezzük az apró szentek halálát?
Hát ugye...
Hogy az Isten akaratából történt, hát biztos, nem az Isten akaratából történt, hanem Heródes akaratából történt, hogy megölettek ugye azok a szegény kis két éven aluli gyermekek. Tehát azt nem Isten akarta, hanem Heródes gonoszságból. Ennyit tudok erre mondani. Bocsánat, nem tudok jobbat mondani. Jó, na, akkor menjünk tovább. Itt járunk, ugye, a 6. lakás 9. fejezetébe. Jó rég vagyunk ma 6. lakásba. Lehet, hogy ma még nem, de hogy jövő héten talán még egy fejezetet benne leszünk, és akkor 2 hét múlva terveim szerint, de hát én mondok én mindent, menjünk ma a 7. lakásba. Jó? De most még a 6. van. Na, lényeg a lényeg, 13. pontnál vagyunk, nem akarom én ezt a látomásos témát nagyon húzni, egy-két érdekességet akarok csak kiemelni. Teréz a 13. pontban azt mondja, hogy ha nem zavarodtok össze sem, nyugtalanok nem lesztek, még ha nem is Istentől volna a látomás, ha alázatosak és jó lelkiismeretűek vagytok, nem tesz kárt bennetek, mert ő felsége a rosszból is jót tud kihozni. És aztán így írja, hogy mert ha még rossz festő lenne is, nem kellene attól elhagyni az általa csinált kép tiszteletét, ha teljesen a mi javunkról készült. A mi javunkról, ugye nagybetűs J-vel, Jézusról. Ugye itt Teréz ír egy ilyen érdekességet, hogy ha a látomás nem az Istentől jönne, de az a látomás mondjuk Jézust ábrázolja, és hogyha alázattal és szabadsággal viszonyulunk ehhez, akkor ebből problémánk nem lehet, abból a logikából indul ki, hogy még hogyha egy rossz festő, vagy egy nem művészi festő valami csúnyácska képecskét csinál Jézusról, attól még az Jézust ábrázolja, és hogyha ezért bennünk ugye felgyullad az áhítatnak a tüze a látott kép iránt, akkor mindegy, hogy ki csinálta azt a képet, mert hát akkor Isten iránti szeretetre gyulladunk általa, és akkor a gonosz úgymond öngolt lő magának. Ezért nem operál a gonosz annyira ilyen látomásos területen, meg vagyok róla győződve. Tehát éppen ezért a gonosz, tudjuk már, beszéltünk róla, hogy sokkal szofisztikáltabb, kifinomultabb és intelligensebb, mint azt mi gondoljuk. Tehát ő nem fog magának ilyen könnyen öngólokat rúgni, hogy most így megjelenteti nekünk Jézust, mint olyat, vagy egy képet róla, még hogyha az nem is a legszebb, és hogyha nekünk az tetszik, és Jézushoz megyünk a kép által, akkor a gonosznak ugye ez nem jó. Tehát éppen ezért ő sokkal kifinomultabb módszerekkel fog dolgozni. Sőt, igazából, és ugye sokan még félnek is ilyesmitől, hát hogy a gonosz valami csúnya látomást fog nekünk majd mutatni. Hű, majd megjelenik valami szörnyű alak formájában. Ebben sem vagyok egészen biztos, hogy az ő intelligenciája nem szárnyalná felül ezt, mert igazából az is önmagának öngól, mert egyből rájövünk, hogy a gonosz az. És akkor egyből megyünk az Istenhez. Egyből menedéket találunk Istennél. Tehát a gonosz, ahogy mondtam, sokkal-sokkal kifinomultabb formában fog nekünk megnyilvánulni, mint ezek a tradicionális, hagyományos formák, hogy csúnya ördög, aki ilyen nagy fogakkal, meg nagy szarvakkal megjelenni, nem fog így megjelenni, mert sokkal kifinomultabb ennél, mert tudja, hogy ezzel is öngolt lő magának. Mert megijedünk tőle, azt megyünk az Istenhez. Ha meg Jézuskát mutogatja nekünk, akkor meg azért megyünk Istenhez. Tehát a gonosznak ez a látomásos világ, ebbe ő ő keveset teszi bele magát, mondjuk így, mert öngólos helyzet. Éppen ezért a látomásos világban sokkal inkább a forrás, mondjuk így a mi pszichénknek a munkája, és ugye a csekély esetekben az Isten, ugye, aki pedig hát nyilván küldhet ilyeneket. De azért jó itt megint csak kiemelni, hogy a gonosz lélek ugye nem a szörnyű képekbe fog nekünk megjelenni, hanem szépen fehér gallérral, smokingba, vasaltan, szépen hátranyalt hajjal fog jönni, tehát nem olyan módon, hogy egyből felismerjük, sőt. És még csak nem is a gonoszság, az erkölcstelenség formájába fog jönni, hanem ahogy ugye tanultuk a harmadik lakás kapcsán, a vallási képmutatás formájába fog jönni. Tehát ő sokkal intelligensebb annál, mint hogy most ő ilyen nagy erkölcsi kísértésekbe vigyen minket. És akkor, hogy jaj, engem kísért az ördög, mert valami erkölcsi vagy vallási kérdésben nehéz. Nem biztos, hogy az ördög kísért, lehetséges ez, de nem biztos. Sokkal inkább a kísértés, ugye tanultuk a harmadik lakás kapcsán, arra vonatkozik, hogy legyünk hívők, de a felszínen. Menjünk gyónni, menjünk áldozni, legyen tele a templom, de felszínes emberekkel, akik elringatják a lelki ismeretüket azáltal, hogy ők a jók, és ezáltal elítélhetnek mindenki mást. Tehát ő azért jöjjünk rá, sokkal-sokkal inkább ilyen eszközökkel dolgozik. Sokkal jobban kifinomult az ő rendszere és módszere, mint mi azt gondolnánk. És azért mégiscsak egy zárójel, hagy érintsek egy picit ebből fakadó témát, mert azt hiszem, hogy ebben is olyan sokszor sötétség van. Azt hiszem, hogy a katolikus egyházon belül is van egy ilyen vonal, egy ilyen lelkiéleti, lelkiségi vonal, amely úgy nagyon a gonoszt látja, úgy olyan dolgok mögött is, amiben ő egyáltalán nincsen szerintem benne. Csak a gonosznak a kísértése az, hogy lássuk őt meg olyan helyeken, ahol egyébként ő nincsen. És így nagyon-nagyon nagy félelmeket lehet elültetni embereknek a szívében, lelkében. Mondok egy példát. Például, tehát van ez a fajta ilyen katolikus lelkiségi vonal, mondom így, ez ilyen karizmatikus körökbe szokott megnyilvánulni, mondom így. Karizmatikus köröknek rengeteg értékük van, és nagyon-nagyon szeretem is ezt a vonalat, de van egy ilyen ott jelen, tetten érhető dolog, miszerint van a kereszténység, van a Jézus Krisztus, a vele való kapcsolat, az ő országa, a világosság és a fénynek a hazája, és minden, ami ezen kívül van, az a sötétség és a romlásnak a hazája. Minden, ami ezen kívül van, az nemhogy nem lehet jó, hanem az ördögi, az sátáni úgy alapból, ami nem Jézus Krisztus. És azért az egyház azért sose tanította ezt, hogy nincsenek meg a Jézussal való kapcsolaton és az egyházzal való kapcsolaton kívül nincsenek értékek, és nincsenek olyan dolgok, amik által igenis Isten ott jelen lehet, de az egyház mindig azt tanította, hogy igenis ilyen van. De mondom, van ez a lelkiségi vonal, amely nagyon ezt tanítja, hogy ami nem vegytiszta katolikus, az nem hogy csak csupán emberi, hanem sátáni. Már úgy önmagában. És én szerintem ez a sátánnak a nagyon nagy kísértése, hogy olyan dolgokkal kapcsolatban hiteti el velünk, hogy ő abba benne van, amiben egyébként nincs is. Például ilyen körökben már mindenki szentelt vízzel keresztet vet és tömjénezi magát, amikor mondjuk ilyen szót hall, hogy jóga, például jóga, sátán, ördög, mert az megmondta a látóember, meg a próféta, meg a mint tudom én kicsoda, hogy igen, az a gonosz energiák jönnek, hogyha valaki ilyesmiket csinál. Na most én Rómába tanulván, egy nemzetközi kollégiumban, nekem az osztálytársaim fele az indiai volt. És az indiai osztálytársaim azért abban a kultúrában élve azért meséltek egymást erről a dologról, és úgy nagyon megértették velem azt, hogy nem kellett olyan borodályosan megijedni, hogy természetesen, mondjuk így a jógának, lehet, kapcsolódhat hozzá valami vallási és ideológiai áramlat. Igen, lehetséges. És nyilván, ha én katolikus vagyok, be keresztény, akkor azt az ideológiát hát nem engedem be, mert nem akarom keverni. Tiszteletbe tartom, de az nem az enyém. Viszont a jóga, mint olyan, az például nagyon nagyban egy testgyakorlat, egy légzőgyakorlat, egy ellazulás. És akkor kérem szépen én, miért nem gyakorolhatja ezt valaki, anélkül, hogy az ideológiát beengedné, nem kell, ő szépen Krisztussal való kapcsolatában, katolikus hitének a tisztaságában gyakorol az indiai kultúrában megszokott ilyen jóga testgyakorlatokat. Légzőgyakorlat, ellazulás, miért ne lehetne ezt megtenni? Na erre kiáltanak föl csomóan mindjárt úgy, hogy ördög. Tehát, hogyha valaki már gyakorolni meri a testgyakorlatot is, mert a könyvre az van ráírva, hogy jóga, és nem az, hogy Solbert Norbi, vagy valaki, hanem, hogy jóga, akkor már az sátán. És ezt én azt mondom, hogy ezzel annyi kárt lehet tenni, és tényleg lelki beteg emberekkel találkozok, akikkel elhitették, hogy te, amit eddig csináltál, hogy nem tudom, jógáztál, vagy valami ilyesmit csináltál, akkor beléd csak ezért áradt a sátáni erő. Mert ez egy sátáni csatorna. Na, Avilai Teréz erre mondaná azt, hogy miért látunk sátánt ott, ahol az nincs. Miért kiabálunk mindig, hogy ördög, ő írja az önéletrajzában, pedig kiabálhatnánk azt is, hogy Isten, és akkor az ördög ettől elszaladna. De miért látunk bele ilyen dolgokat abba, ahol az nincsen? És teszünk tönkre embereket azzal, hogy egy testgyakorlatra csupán azt mondjuk, hogy ez már is a gonosztól származik, meg ki van mutatva, hogy a pogány gyökerek, meg mit tudom én, ez a szó is, hogy pogány gyökerek. Mi ez egy pogányság? A másik vallást azért ne nevezzem már ilyen könnyen, így pejoratíven, hogy pogányság. Azért azok a nagy vallási tradíciók, azok a több ezer éves vallási hagyományok, azokra az egyház azt mondja, hogy tiszteletre méltó vallási hagyományok. Nem mondja, hogy sátán. Őszinte istenkeresés. Persze, hogy nem keverjük össze a miénkkel. Persze. De tiszteletbe tartani lehet. Sátánt mögé látni, meg aztán pláne nem kell. És azért mondom, hogy van ez a vonal, ahogy úgy kicsit úgy mindenben ez van, hogy mindenhol az ördög, és nem tudom, aki ilyen homeopátiás gyógyszert szed, vagy valamit, az mindjárt sátán. Tehát nem mondjuk már azt, hogy sátán arra, hogy most valaki beszed valami dolgot, most akkor hat vagy nem hat. Most lehet arról beszélni, hogy humbuk vagy nem humbuk. Erről lehet beszélni. Erről lehet vitatkozni. Hogy valaki életében placebo vagy nem placebo. Jó van, de hogy sátánt mögé látni, meg ördögöt, én arra azt mondom, hogy több kárt teszünk ezzel az embernek a pszichéjében, mint hogyha ő most nem tudom ebből a gyógyszerből mennyit szedett volna be. Tehát én ezt nagyon-nagyon-nagyon mondom, hogy ne lássunk sátánt oda, ahol az nincsen, mert itt van a sátánnak az iszonyú intelligens kísértése. Iszonyú intelligens kísértése. Elhiteti velünk, hogy igen, ő a jógában jelen van. Jelen van a pogányságban, jelen van ebbe-abban, jelen van a rockzenében, mit tudom én miben. Elhiteti velünk, pedig nincs is ezekben jelen. Nem történne semmi, ha ezekkel foglalkoznánk, de elhiteti velünk, miért? Hogy féljünk, hogy rettegjünk. Ez ilyen sátáni terrorizmus. De látjuk a logikai ugrást benne? És miért föltételezzük, hogy a sátán az hülye? Nem hülye. Nagyon jól tudja ő, hogy mit csinál. Elhiteti velünk, hogy féljél a tőled különböző kultúrától. Féljél a tőled különböző tradíciótól. Láss meg benne engem, egyébként benne se vagyok, de láss meg benne engem, mondhatná ezt a sátán. Tehát látjuk, elhiteti velünk, hogy ő jelen van valahol, ahol egyébként nincs. És kialakul az emberben egy szorongás, egy rettegés, hogy nekem nem szabad ilyen dolgokkal foglalkozni, ezt meg se szabad nézni, és akkor el kell vetni, mert ami nem vegytisztál Jézus Krisztus, az romlott és sátáni. És ez a fajta hasítás, és egyébként ez tényleg sok keresztényre jellemző, van ez a hasítás. A világot jókra és gonoszokra osztja. A világot a világosság országában élő mondjuk így keresztényekre, és azon kívül a sötétben botorkáló többi emberre bontja. Tehát ez a hasítás, ez nem katolikus dolog. Ez a lehasítása a világnak, hogy mi vagyunk a jók, ők a rosszak, mi vagyunk, akik tudjuk az igazságot, ők, akik a sötétség homályában tévelyegnek, ez a fajta hasítás azért ez túlságosan éles. Tehát itt már az egyház atyák, ugye, a Jézus kora után élő első nagy egyház tanítók azért már beszéltek olyan csodálatos dolgokról, hogy az ige magvai. Mit jelentenek az ige magvai? Azt mondták ezek a nagy keresztény gondolkodók, hogy nem keresztény írásokban, művészeti alkotásokban fölfedezhetőek a kereszténységre utaló jelek. Ez az ige magvai. Azt nem az, hogy elítélik a pogány filozófust például, hanem azt mondják ezek a nagy gondolkodók, hogy aha, nézzük már meg, annak a nem keresztény filozófusnak a gondolatai közül csomó minden Jézusra mutat, anélkül, hogy kimondaná. Az ige magvai elszórtan megtalálhatók mindenhol. Ezek a régi gondolkodók, ezek a tényleg nyitott keresztény régi gondolkodók nem hasították a világot igazságra és hazugságra, jókra és gonoszokra, hanem meglátták a Jézusra utaló jeleket a nem vegytiszta keresztény dolgokban is. Hogy aha, nézd, az a költő, amikor arról dalol, hogy örökké valóság, hát akkor ő a kereszténységre utal, mert mi abba hiszünk, és ez nálunk megvalósul. Ő, aki csak ilyen költői képeket keresett, mert ez volt a vágy, hogy örökké éljen, mi akkor rá tudunk mutatni, hogy aha, a vágyad beteljesülése a mi hitünkben Jézusban van. Tehát nem elítélik, hogy szörnyű, borzasztó, nem keresztény gonoszság, hanem hogy vannak benne értékek. De nem kell mindent belőle értéknek tartani. De vannak benne értékek. És egyébként ez egy mai eszközünk is lehet, amikor mi keresztények a világgal próbáljuk keresni a kapcsolatot. És ugye ez egy állandó téma, hogy egyház és a világ. Most milyen kapcsolat legyen a kettejük között? Ugye a középkori egyház felfogás, meg úgy mondjuk így ez a régi egyház felfogásban egészen ugye ez így szilárdult meg 18-19. Században is, hogy ugye az egyház a világ ellensége és fordítva. Tehát, hogy távolodott a kettő egymástól olyannyira, hogy az egyház bezárkózott a maga kis elefántcsont tornyába, és a világot pedig ellenségként kezelte, akik nem olyanok, mint mi. Akik majd, hogyha eljönnek hozzánk és megtérnek, akkor szóba állunk velük. És az egyház az elefántcsont tornyából ugye lövöldözött kifelé a bűnösökre, úgymond. És a második vatikáni zsinat a 20. század közepén akarta ezt a fölfogást kicsit megfordítani, hogy ne kezeljük így a világot, mert akkor nem csinálunk mást, mint saját ásunkkal ássuk az egyre mélyebb szakadékot a hívő világ és a nem hívő világ között. Erre nincsen szükség. Ha lehet, akkor ezt a szakadékot próbáljuk meg valamilyen módon enyhíteni, valamilyen módon kisebbé tenni. A világot ne kezeljük ellenségnek, a másképp gondolkodókat ne kezeljük olyanoknak, hogy ne ezeket most ki kell közösíteni, hanem próbáljuk meg őket megérteni, próbáljunk kilépni az elefántcsontoronyból és elvinni nekik az örömhírt, azzal az alapelvvel, amit tanultunk, hogy nem kell egyetértenem valakivel ahhoz, hogy megértsem őt. Tehát mindenkit megérthetek, nem kell vele egyetértenem. Nem kell magamévá tennem a gondolkodás módját ahhoz, hogy megértsem az ő gondolkodás módját. És hány keresztényből ez hiányzik, ez az attitűd? Azért, mert más ki van csukva. Azért, mert ő másképp gondolkodik, nem is akarom megérteni, hogy miért gondolkodik úgy, ahogy. Nagyon jót tenne nekünk, ha néha beleállnánk a másiknak egy picit a cipőjébe, mielőtt ítéletet alkotunk róla. Csak egy kicsit álljunk bele annak a valakinek a cipőjébe, és egy kicsit gondoljunk bele abba, hogyha mi lennénk ő, akkor ugyan mi csinálnánk. És ez természetesen nem ahhoz vezet, ami egy másik véglet, hogy az egyház engedje be magába a világot teljesen. Legyen ez a kettő teljesen egy, hígítsunk fel mindent, minden mindegy, ugyan már, ne legyenek határaink, ne legyenek értékeink, minden legyen egy. Nem, ezt se tanítja az egyház. A világgal való jó kapcsolat nem azt jelenti, hogy feladjuk magunkat. A világgal való helyes viszony nem azt jelenti, hogy kompromittáljuk magunkat, hogy eláruljuk az értékeinket. Nem. Ragaszkodunk a tanításhoz, ragaszkodunk az egyházhoz, ragaszkodunk Jézushoz, de ez a ragaszkodás nem ahhoz vezet el minket, hogy elkülönüljünk, hanem pontosan azért, mert biztosak vagyunk az identitásunkban, biztosak vagyunk a hitünkben, ezért merünk dialógusba keveredni azokkal, akik másképp gondolkodnak. Meg tudjuk őket érteni, anélkül, hogy egyet kéne velük értenünk. Tehát látjuk, hogy ezt is azért próbálom csak hozni, hogy a másképp gondolkodókban, azokban, akik nem azt vallják, amit mi, ne sátánozzunk egyből, meg ne ítélkezzünk egyből, mert akkor magunkról teszünk tanúságot, és csak ássuk ezt a szakadékot világ és egyház között. És amire ki akartam térni, hogy ezek a régi egyházatyák ugye észrevették a nem keresztény dolgokban a kereszténységre utaló jeleket. Ezt mi is megcsinálhatjuk manapság, és hú, a világ igenis érzi, hogy meg van értve, amikor én például egy, nem tudom, egy mai, mondjuk egy slágerre van egy dal, nem azt mondom mindjárt egyből, hogy fúj, belem jön ki nem hívő, csúnya, bláv, hanem azt mondom, hogy aha, nézd csak, ebben a dalban elhangzik egy olyan szó, hogy örökké. Igaz, nem is lehet eladni manapság ugye egy nótát, hogy ne legyen benne ez a szó, hogy örökké, de azért nem mindegyikben van benne, de sokban benne van, és akkor lehet mondani, hogy aha, mire vágyakozik ott az énekes, vagy aki írta a dalt. Hát örök szeretetre vágyik, meg örök szerelemre vágyik, hát ez mennyi dalban benne van. Csak ezt nem elítélni kell, azért mert most nincs benne Isten neve, meg Jézus neve így explicit módon, hanem meg kell abban mutatni, hogy nézd csak, az, amiről énekel az énekes, meg amit írt a szerző, az igazából a mi hitünkben beteljesülne. Tehát az igazságot keresi. Edith Stein, ugye Szent Terézia Benedikta, Kármelita nővérünk, ez a nagy filozófus mondta, hogy aki az igazságot keresi, azaz Istent keresi, akkor is, ha nem tud róla. Aki tényleg, valóban, őszintén keresi az igazságot, az végső soron ugyanoda fog eljutni, amit mi keresztények mondunk, csak egy másik úton. Ezért rendkívül szeretem ezeket a, hogy mondjam szépen, nem szájbarágóan vallásos filmeket, hanem azokat a filmeket, amik tényleg mindentől függetlenül igazságkereső rendezők és írók keze munkája, akik tényleg objektíve keresték az igazságot, és egy látszólag nem keresztény módon mutattak be egy igazságot, egy értéket, és kiderül, ugyanoda jutnak el, amit mi is mondunk. Ezért szeretem ezeket az alkotásokat, mert hihetetlen igazolása egyébként a mi hitünknek, csak ezt meg kell látnunk benne. Ha elutasítjuk azzal, hogy csúnya, borzasztó, amerikai, hollywoodi, fúj, akkor mindjárt elvesztünk rengeteg értéket, rengeteg kincset. És persze kell szűrni, nem kell mindent befogadni, nem kell mindent készméznek venni, de nem is kell mindent alapból kicsukni. Tehát, hogy ami nem vegytiszta keresztény, azt alapból kicsukom. Ha alapból kicsukom, rengeteg kincset veszítek el. Nagyon-nagyon szegényé válik az életem akkor. Na, ez csak egy ilyen zárójel volt ahhoz, hogy a sátán hogyan működik. Nem biztos, hogy úgy, ahogy mi elgondoljuk, hanem sokkal intelligensebb módon. Láttatja magát ott, ahol ő egyébként nincs is. Ezért nekünk nagyon-nagyon kell ez a fajta szabadság. Na, igen, ó, hagyj jöjjön itt egy vicces rész. Teréznek a történetje. Ugye jöttek neki ezek a látomások. Volt neki egy időszaka, amikor Jézus tényleg rendszeresen megjelent neki. Jó. Na most akkor ő ezzel mit csinált? Elmondta a gyóntatónak, ugye? A kedvenceinknek, a gyóntatónak, mert most mit csináljon? Hát valakivel meg kellett osztani. És volt olyan gyóntató, aki elmés, csodálatos, fantasztikus logikával olyan tanácsokat adott Teréznek, ami egyszerűen elképesztő. Nézzük meg, hogy mit is írt. Azt mondja, nagyon rossznak ítélte ez a valaki, de önmagáról beszél, amit egyesek tanácsoltak, azaz egyes gyóntatók, hogy mutasson fügét, amikor ilyen látomást látna, mert azt mondta, bárkitől látjuk is megfestve a mi királyunkat, tisztelnünk kell őt. Na most itt csak indirekt módon beszél magáról, azt mondja, hogy ez valakivel történt, hogy a gyóntatója azt mondta neki, és ez Teréz volt, ha Jézuska megjelenik, mutass neki fügét. Na most ő ezt az önélet rajzában bővebben leírja, és ez fantasztikus dolog. Egy másodpillanat, hol járunk, azt mondja, hogy 29.5. Igen. Na, itt vagyunk. Szóval, azt mondja Teréz, önélet rajzban ugyanerről. Ahogy a látomások gyarapodtak, egyik gyóntató, aki korábban támogatott engem, elkezdte bizonygatni, hogy nyilvánvalóan a gonosz szellemtől van a dolog. Ugye megint. Tehát ez a papi ijegység. Biztos a gonosz szellem van a dologban, hogyha valakivel valami misztikusabb történik. Megparancsolta nekem, ha már nem vagyok képes ellenállni a látomásnak, legalább vessek mindig keresztet magamra egy-egy látomás érgezésekor, és mutassak fügét, és legyek róla meggyőződve, hogy a gonosz szellem az, aki erre nem fog visszatérni. És ne féljek, mert Isten majd megszabadít és megőriz tőle. Tehát ilyen, tehát a gyóntató kitalált egy ilyen böszmesége, nem tudok rá mit mondani, hogy amikor megjelenik neked az Úr Jézus, akkor vess és űrünk keresztet, és mutass neki fügét, mert azt gondolta ez a gyóntató, hogy ha az ördög az, akkor ő azért, mert én neki bemutatok, azért ő elmegy. Azt gondolta. Tehát lehet, hogy magából indult ki, hogyha ő látna egy ilyen jelet, akkor ő elszaladna, de ő azt hitte, hogy az a gonosz lélek is ilyen. Teréz folytatja. Nekem nagy fájdalmat okozott ez, mivel nem tudtam elhinni, hogy nem Isten volt, és szörnyű dolog volt ez számomra. Teréz biztos volt benne, hogy neki az isteni forrásból érkezik az üzenet, de a gyóntatók ugye mást mondtak. Így írja, mint mondtam, azt sem tudtam kívánni, hogy megszabaduljak tőle. De végül is megtettem, amit parancsoltak a gyóntatók. Sokat könyörögtem Istenhez, hogy szabadítson meg a tévedéstől. A legnagyobb fájdalmat az okozta, hogy fügét mutassak. Amikor látom az Urat ebben a látomásban, mert amikor jelenlévőnek láttam, akkor úgysem hihettem volna, hogy a gonosz szellem az, ha darabokra vágnak is. Tehát Terézben ott van az a bizonyosság, hogy ez biztos, hogy nem a gonosz, de mivel ő engedelmeskedik, ugye, a gyóntatójának, ezért hát kénytelen fügét mutatni, és ezért ez nagyon nagy büntetés volt nekem. És azt írja, mert hogy nem csak a fügét parancsolt a gyóntató, hanem a keresztvetést is, azt mondja, hogy ne kelljen annyiszor keresztet vetnem, egy feszületet fogtam a kezembe, és mindig ott tartottam, de fügét nem mutattam folyton, mert nagyon fájt nekem. Azaz, képzeljük el, teljes látomásba, hogy tartja, és akkor csak néha így egy ilyen. De csak néha. Szerintem, ha kívülről látja valaki, akkor tettől mit gondolatott volna, hogy most szegénnyel mi történik éppen. Azt mondja, visszaemlékeztem rá, milyen bántásokkal illették Jézust a zsidók annak idején, és könyörögtem hozzá, bocsásson meg nekem, hiszen csak azért teszem, hogy engedelmeskedjek az ő helytartójának, és hogy ne rója fel bűnömül, mert ezek azok a szolgái, akiket ő helyezett egyházába. Tehát így visszadobja a labdát, azt mondja, hogy Jézus, figyelj, ha már ilyen szerencsétleneket helyezti ebbe az egyházba, hát te helyezted őket oda, ezeket a böszméket, akkor most már csináljál valamit ezzel. Hű, micsoda. Ő azt mondta nekem, Jézus válaszol. Frenetikus. Ez tuti, hogy Jézus. Ez aláírom, mert frenetikus. Azt írja. Ő azt mondta nekem, ne törődjek vele semmit. Ne törődjek ezzel, hogy mit mondtak a gyóntatók. Jól teszem, hogy engedelmeskedem, és majd ő kinyilvánítja az igazságot. Aha. Tehát itt már is van egy ilyen távolságvét, hogy Teréz, nyugi. Ezt a dolgot nem kell komolyan venni. Aztán, amikor azonban az imádságot tiltották meg nekem, na mert ilyen is volt. Egyes gyóntatóknak nem csak az jutott eszébe, hogy fügét mutasson Teréz a látomásnak, hanem úgy akarták Terézt ebből úgymond kigyógyítani, hogy azt mondták neki, hogy hagyja abba az imát. Mert ha nem imádkozik, akkor bizonyára nem lesz látomása. És Teréznek ez volt maga a szörnyűség, hát tudjuk, hogy ő neki az ima volt az életének a legfőbb erőforrása. És a pap, a gyóntató ettől akart őt megfosztani, hogy ne imádkozz inkább, mert akkor nem lehet bajod ezekkel a látomásokkal. És akkor Jézus erre reagál. Így. Amikor azonban az imádságot tiltották meg nekem, akkor úgy láttam, hogy megharagudott Jézus, és azt mondta, megmondja nekik, hogy ez már zsarnokság. tehát hogy Jézus majd megmondja a papnak, hogy ez már zsarnokság, amit csinálsz, kisfiam. Mert hogy terésztőd az imát, a vele való kapcsolatot vágja el. Ez nagyon jó. Érveket adott nekem az Úr, annak igazolására, hogy nem a gonosz szellem ő. Tehát ő győzögeti meg. Ezek közül néhányat elmondok később, írja ő. Na, ez csak egy ilyen nagyon kis érdekes fejezet azzal kapcsolatban, hogy szegény Terézzel mik történtek. Tehát fügét kellett mutatnia neki, és hogy Jézus milyen módon állt ki ő mellette. És hogy milyen módon megdicsérte az ő hozzáállását, de megtanítja már erre a szabadságra, hogy jaj, nem kell ezt komolyan venni, meg hogy majd ő a papokkal majd elrendezi. Majd megmondja nekik, hogy ez már zsarnokság. Hű, na azért ez nem ez a tipikus ilyen lelki naplókban elterjedt jézusi ige, ugye ilyen mindenféle látomásos irodalmakban, hogy amit a papom, az én papom mond, azt minden szó szerint úgy csinálja, hogy az mondva vagyon. Mert ha nem, akkor tiri. És tisztelni kell, bármilyen is az a pap, tessék tisztelni, és már jelenésekben is van ilyen. Akárki is az a pap, azt neked tisztelni kell, mert ő az én fiamnak a helytartója, meg ilyesmi. Teréznek a tapasztalatában Jézus nem így szólal meg. És hát itt érjük tetten ezt az egészet, hogy igen, nem lehet ilyen általánosító dolgokat mondani, hogy amit a pap mond, azt vegyünk mindent készpénznek és Isten akaratának. Mert ez teljes mértékben megint csak katolikus tanítás, látjuk, hogy a pap is ember, és a pap is tévedhet. Se egyedül a pápa van megáldva a tévedhetetlenség ajándékával, de ő se, amikor azt mondja, hogy holnap esni fog, és akkor az tévedhetetlen, nem ekkor, hanem hit és erkős dolgában, amikor megnyilatkozik. Tehát amikor ezek a dogmákat hozzák meg ezeket. Tehát az a pápai tévedhetetlenség se az, hogy holnap esti fog, aranyos történetet mondanak Szent 23. János pápáról, aki állítólag egyetlen egyszer használta kifejezetten a tévedhetetlenségnek a karizmáját, amikor fölmentek Rómában, ugye Róma ott több domb van a városon belül, és fölmentek az Aventino dombra, ott Róma belvárosában, ahol például a Szent Szabina templom és kolostor található, a domonkos rendnek a főhadiszállása, és onnan az Aventino dombról van egy gyönyörű kilátás a városra. És a Szent Atya odament, és azt mondta a mellett állónak, hogy innen van a legszebb kilátás Rómára. És ez tévedhetetlen, mondta ő. Tehát ez csak az ő. Tehát ez tuti, ez senki meg nem cáfolhatja. Tehát, de az átlagpap nincs megáldva a tévedhetetlenség karizmájával. Mi is tévedhetünk. Mondhatunk olyat, ami egyáltalán nem felel meg se az Isten akaratának, se az emberi józanésznek. És éppen ezért ezek a fajta kijelentések, hogy mindig, amit a pap mond, azt el kell fogadni készméznek úgy, ahogy van, ezeket én már kizárom, hogy ilyet Isten mondana. Már kizárom, hogy Mária ilyesmiket mondana. Már alapból. Mert ezt nem lehet így alkalmazni. Mert a pap is ember, és mire kéne engem megtanítani a Jézusnak és Máriának? Megkülönböztetni. Szabadnak lenni azt, hogy aha, meghallgatom a papot, és befogadom azt, amit úgy érzem, hogy be kell fogadni, és olyan dolgokat, amik meg nem felelnek meg annak, ami Isten akarata, és ezt én magam is ebben megkülönböztetést tehetek, akkor azokat meg elengedem. Tehát, hogy senki ember fiának a szavára nem mondhatom azt, hogy készpénznek veszem, és Isten közvetlen csatornája szól általa. Ilyen nincsen. Mindjárt együtt keressük az Isten akaratát. Együtt. A pap és a hívő együtt keresi azt, hogy Isten mit akarhat. Nem a pap a szócső. Hogy ő megmondja a tutit, és hány hívő egyébként ezt várja. Akár gyónásban, lelkivezetésben, atya, mondja meg nekem a tutit. Mondani, nem mondom meg a tutit, megtanítalak gondolkodni a tutin, és majd te kitalálod. Tehát nem akarok adni egy konzerv választ valamire, hanem meg kell tanulnunk gondolkodni, és nem várni a végső kinyilatkoztatást, mert az a legkönnyebb egyébként. Valaki majd megmondja nekünk, azt nekünk nem kell gondolkodni. De ez nem keresztény magatartás, hogy nekem saját utam van az igazság felfedezésében. amiben segítenek nekem az ige hirdetők, meg a hitoktatók, meg mindenki, de ezt végső soron nekem kell befogadnom, nekem kell erre rájönnöm a többieknek a segítségével. Tehát nincs közvetlen szócső. Ez a régi szerzetességben egyébként még itt a kármelitáknál is mennyire ott volt, hogy a perjel, tehát a rendház vezetője, a priornak a szava, az úgy, ahogy van, naturban Isten akarata. Ilyen ennyire túlértelmezték, és még megvannak ezek a régi szerzetesi szabálykönyvek, ahol kifejezetten ez van írva. Amit a prior neked mond, azt vedd már is Isten akaratának. És ne gondolkodj rajta, hogy ez most miért jó, meg miért nem, csináld meg. És ez megint csak egy lelki terrorizmus. Hány meg hány prior fölhasználta ezt arra, hogy a maga akaratát úgy érvényesítse, hogy az Isten akarata pecsétjével, és hány meg hány instabil ember, aki belépett ebbe a rendbe, tök jónak tartotta ezt, mert nem kell gondolkodni, hogy mit csinálja, megmondják nekem. És leélt infantilizmusban egy hosszú életet. Igazából gyerek maradt. Hiába élt le 100 éves koráig egy szép szerzetes életet, magában egy pici gyermek maradt. Mert soha nem tanulta meg azt, hogy mit tudok én tenni. Mi az, amiben nekem dönteni kell. Hogy él csak, majd megmondják helyettem mások. És ez nem az emberségünk kiteljesedése. Ez nem a pszichés világunk kiteljesedése. Nyilván éppen ezért a mai szerzetessé hozzáállásban már régen nincsen ez. De annak idején volt egy ilyen vonulat, és hogyha ilyesmiket olvasunk, akkor ezt azért nagyon-nagyon csínyán kell ezzel bánni. Ma már ugye ezt úgy mondjuk, hogy előjáró és a beosztott együtt keresik az Isten akaratát. Együtt keressük, hogy ő vajon mit akarhat. Nincs közvetlen szócső, se paptól, se senkitől. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és Teréznek Jézus ezt tanította meg, ezt a fajta szabadságot. Igen, hallgass meg, mit mondanak mások, de legyél te az, aki szűr, legyél te az, aki megkülönböztet. Nem kell mindent késznéznek és komolyan venni. Mert hogyha mindent így veszünk, akkor egyrészt lelkileg infantilisek maradunk, másrészt pedig engedhetjük, hogy másnak az önkénye ugye rajtunk élődjön ki. Hogy amit a másik akar, akkor én azt egyből megcsinálom. Sokan vádolták ezzel a kereszténységet, hogy egy ilyen szolgalelkűségre neveli az embert. Hogy meg kell csinálni, mert hogy... És ez egy a valós vád abban, hogy sok keresztény ezt így élte meg, vagy sok pap-hívő viszonylatban valami ilyesmi kerekedett felül. Na, de látjuk, ezért Jézus nagyon nagy szabadságra tanítja Terézt, és éppen ezért tartom én ezt rendkívül, rendkívül hitelesnek. Na, akkor én itt a látomásos dolgokról már nagyon többet nem szeretnék mondani, még a 14. pontban még ír egy ilyet Teréz, ami annyira szép, ugye itt a misztikus fenomén, tehát ugye a látomásnak a tartalma, ami ránk is vonatkozik, az ez. Nagy haszonra tesz szert a lélek az Úrnak ebből a kegyelméből, mert amikor ő rá, vagy az ő életére és kínszenvedésére gondol, igen szép és szelíd arcára emlékezik, amely nagy vigasz. Azt mondom nektek, nagy vigaszt és hasznot hajt az ilyen jóleső emlékezés. Jóleső emlékezés, és ez már a miénk. Ehhez nekünk nem kell látomás, hogy emlékezzek Jézus jelenlétére és az ő bennem lévő, az arcának a bennem lévő vázlatképére. Ehhez nem kell látomás, hogy én ezt fölidézzem magamba. Az emlékezés itt Teréznél nem azt jelenti, hogy visszagondolok valami múltbeli eseményre. Az emlékezés azt jelenti, hogy fölidézem, jelen valóvá teszem. Ezt, amit annyiszor mondunk, belegondolok Isten jelenlétébe. Bele rászegezem a tekintetem, és ezt bárki meg tudja tenni. Ugye a látomások azok a csomagolás, és ez a bizonyos jóleső emlékezés, ez a tartalom. Aztán még ír egy ilyet, hogy a látomásos világgal kapcsolatban egyébként a legjobb attitűd, a legjobb hozzáállás az, így írja, a legbiztosabb nem akarni más, mint amit Isten akar, aki jobban ismer bennünket, mint mi magunkat, és szeret minket. Helyezzük magunkat az ő kezébe, hogy teljesüljön bennünk az ő akarata, és nem tévedhetünk, ha eltökélt akarattal mindig ezen vagyunk. Azaz, ez biztossá és szabaddá tesz minket, hogy azt akarom, amit ő akar. Most, hogy most ez látomásban, vagy nem abban nyilvánul meg, attól én totálisan szabad vagyok. Nincs rá szükségem, de ha Isten adja a látomást, akkor abból valamit kihozunk. De ha nem, akkor úgyis teljesen tökéletes. Így írja. Sok szent ember van, aki soha nem tudhatta, mit jelent megkapni egy ilyen kegyelmet, mármint egy látomást, miközben mások, akik megkapják ezeket, nem szentek. Ez is okolom. Hát ez is ott van. Ezért különböztettük meg, hogy a misztikus és a látnok az két különböző világ. Nem minden látnok misztikus. És nem minden misztikus látnok. Tehát a misztikus az az, aki szeretett kapcsolatban él az Istennel. A látnok pedig az, akinek van egy ilyen élménye. És az még önmagában ebből nem biztos, hogy azt következik, hogy ő szeretett kapcsolatban is él az Istennel. Bár csak neki az a tapasztalata erre vinné őt, de tudjuk a misztikusoktól automatikusan egyetlen látomás sem köt össze engem az Istennel. Sőt, még az is lehet, hogy eltávolít tőle, mert gőgössé tesz. Tehát önmagában valaki láthatja Szűz Máriát rengetegszer is, ettől még nem biztos, hogy nemhogy szent nem lesz, hanem hogy egyáltalán Isten kapcsolata lesz-e. Mert ez egy másfajta tapasztalat. Persze ez a tapasztalat lehet annak a személynek egy forrás. Lehet neki egy segítség, de ugyanilyen erővel lehet neki akadály. Lehet neki a gőgjének a megalapozó tényezője. És éppen ezért távolabb lehet Istentől, mint hogyha soha nem kapott volna ilyet. Ezért nagyon-nagyon veszélyes ez a dolog. A szentség jele nem a látomás, mondom én. Szóval ki a szent, annak nem az a jele, hogy mit látott, vagy mit nem látott. A szentség jele az ugye a szolgálat a szeretetben. Hogyan vagyok jelen ebben a világban. És Teréz még itt a végére leírja, hogy a nagyon szerető lelkek, azok nem az ajándékai miatt szeretik Istent, hanem önmagáért. Ez is egy ilyen szép végszó ehhez, hogy akik tényleg Isten szeretik. Logikus. Nem azért szeretik őt, amit nekik ő adni akar. Tehát nem amiatt szeretik, nem az ajándékai miatt szeretik, az egy érdek szeretet lenne, hanem önmaga miatt. Ha ad valamit, ha nem. És itt ugye a látomásos világra ezt úgy lehet ráhúzni, hogy ha ad ilyet Isten, ha nem, úgyis teljesen rendben van, mert nem ez a lényeg. Na kérem szépen, akkor mátra lévő időben menjünk a 10. fejezetbe. A 10. fejezetnek egy ilyen címet ad Teréz is, meg én is, hogy további kegyelmek. Tehát ilyen sötöbö, ilyen még mik vannak. Nézzük meg. Nagyon nagy dolgok lesznek itt. Ozsalá, na már is akkor nézzünk is meg. Teréz itt kicsit ilyen rendezetlenül, így összekotyvaszt több misztikus tapasztalatát. Leírja, hogy neki úgy milyen tapasztalatai voltak még ezeken kívül, amelyek bele is illenek ezekbe az eddigi kategóriákba, meg nem is. Meg amik olyan kicsit olyan a szokásostól úgy eltérőek voltak. Fantasztikus dolgokat fogunk hallani. Mindjárt itt a 3. pontban Teréz ír egy tapasztalatáról. Amikor az Úrnak úgy tetszik, megtörténik, hogy az imádság közepette, miközben a lélek teljesen érzékeinél van, hirtelen olyan felfüggesztést tapasztal meg, ugye én elragadtatást, amelyben az Úr nagy titkokat közöl vele, és ezeket a titkokat úgy tűnik, magában Istenben látja. Magában Istenben látja ezeket a titkokat. Mert ezek nem a legszentebb emberség látomásai, ő most itt nem Jézust látja, és noha azt mondom, látja, valójában nem lát semmit, mert nem képzeletbeli látomás ez, hanem nagyon is értelmi, ugye ezt már tanultuk, az értelmi látomásban nem látunk semmit, hanem valami összeáll bennünk, valamit megértünk, valami nyilvánvalóvá válik. Amelyben nyilvánvalóvá válik, mondja Teréz, hogy Istenben minden dolog látható, és minden dolgot önmagában tart. Nagyon hasznos ez, mert noha egyetlen pillanat alatt zajlik, mélyen belénk vésődik. És nagy szégyenkezést okoz, és világosabban látni, milyen rossz, amikor megsértjük Istent, mert magában, Istenben, úgy értem benne lévén, teszünk nagy rosszakat. Na most ezt kicsit bontsuk ki. Fantasztikus Teréznek ez a tapasztalata. Értelmi látomás, tehát ő nem látott az ő testi szemeivel semmit. Nem látott a belső tekintetével semmit. Egy értelmi megvilágosodása volt. És mi volt ez a, azt mondja, egy pillanat műve? Pillanat volt, az egész egy ilyen villanás. De abban a villanásban ő megértett valamit. És egyébként megint azt mondom, akinek erről van tapasztalata, az nagyon jól tudja, hogy milyen ez. Hogy igen, vannak ilyen pillanataink az életben, hogy egy pillanat, és ott valami, hogy puff, úgy minden összeállt. Ott én megértettem valamit, ott átvillant valami, és az meg is maradt bennem. Arra emlékszem akár évek múltán is. Mi volt itt tehát, amit Teréz leír neki, ez a villanás, mit értett meg? Azt tapasztalta ebben a bizonyos értelmi látomásban, hogy Istenben látja a dolgokat. Azt mondja, hogy minden ő benne van, magában Istenben látja a nagy titkokat. Mit ez, és látjátok, amit már sokszor mondtam, itt kezdődik a misztikusoknak a dadogása. Nem tudják kifejezni rendesen ezt a tapasztalatot, mert nem lehet. Emberi szavak ehhez kevesek. De Teréznek megadatott, hogy valamelyest tapogatózva leírja, hogy vele mi történt. Egyébként ez a tapasztalat megoszthatatlan. Emberi szókészletünk normál módon ehhez kevés. Ehhez kellenek a nagy egyháztanítók, meg a nagy költők, meg a nagy festők, akik tényleg le tudják írni, le tudják rajzolni, festeni, vagy zenébe átvinni azt, amit megértettek. De hát ugye ez ritka, de ezért vannak ők, hogy ezáltal mi is megértsünk nagy titkokat. Tehát Teréz, amikor így ilyen homályosan beszél, azért van, mert keresi a szavakat, éppen ezért nem belemagyarázás, hogyha próbálom magam is kicsit lefordítani, hogy mit mond, hogy Istenben látja a dolgokat. Most ez mit jelent? Hát, talán ez egy egész egyszerű dolog. Arról szól, hogy Isten szemszögéből nézett ki Teréz egy pillanatra a világra. Tehát az történt vele ebben a tapasztalatban, hogy ő pozíciót cserélt, és a saját helyéről beállt az Istennek a helyébe, mint hogyha mellé állt volna. Vagy mondhatnám ilyen banális szimbólumokkal, mint hogyha beleállt volna Istennek a cipőjébe. Mint ha fölvette volna Istennek a szemüvegét, és ezzel nézett volna Teréz egy pillanatra kifelé. Isten szemszögéből. Na ez viszont már csodálatos. Hogy egy pillanatra azt érti meg, hogy milyen lehet az Istennek a belső világa, ő hogyan néz ránk, ő hogyan néz a világra. És fogom majd mondani sokszor, ez az, amiben megint kevésszer gondolunk bele, hogy ő hogyan viszonyul hozzánk, miért nem állunk be néha egy kicsit az ő cipőjébe, főleg amikor annyira rettegünk és szorongunk és félünk tőle, ugye? És hogyha magunkról se feltételeznénk azt, hogy egyetlen vágyunk az, hogy mindenkit üssünk, vágjunk, verjünk, akkor álljunk bele Isten cipőjébe, és akkor talán ott megértjük, hogy hát hogyha én Isten lennék, nekem se az lenne a vágyam, hogy mindenkit üssek, vágjak, akkor talán az Isten képünk egy kicsit tisztul. És akkor nem az lesz, hogy ennyire szorongok és félek tőle. Tehát Teréznek ez a tapasztalata, mire tanít meg bennünket? Na most jön a tartalom. Itt volt a csomagolás, és mi a tartalom? Megtanítanak minket erre az isteni perspektívára. Most mondom így. Isteni perspektíva, azaz Isten szemszögéből nézek magamra, a másik emberre, a világra, az életemre, a dolgokra, ami körülöttem történnek, az eseményekre, és hű de más ez a látás. Ha ebbe belegondolok, ugye, nagyon sokszor, és ugye nyilván ebbe is benne van a mi fantáziánk, hogy amikor Isten szemüvegét fölvesszük, akkor föltételezzük, hogy ő hogyan nézne onnan ki. De megint csak mondom, ez egyáltalán nem baj, hogy legalább eljátszunk a gondolattal. Ugye, ahogy a múltkor is próbáltam azt elmondani, hogy az evangéliumot hogyan lehet aktualizálni. Nem baj, hogy eljátszunk a gondolattal, hogy felelevenítjük, vizualizáljuk magunknak, hogy Jézus annak idején milyen lehetett. Vagy ugye, ha ma élne, akkor milyen lenne. Nem baj, hogy ilyeneken gondolkodunk. Ez nem csupán ilyen gyümölcstelen fantáziálás. Ebből egy csomó mindent leszűrhetünk. Ugye erre tanít meg bennünket a Szent Ignáci szemlélődés, meg ugye ez a jezsuitás szemlélődés, erre tanít meg bennünket. Nyugodtan képzeljük ebbe bele magunkat, mert egy csomó igazságot le lehet belőle szűrni. És most mire tanít minket Teréz? Arra, hogy vegyük magunkra néha azt a isteni szemüveget, álljunk bele néha Istennek a cipőjébe, és ezen keresztül nézzünk onnan egy kicsit kifelé. Hogy ha mi lennénk ő, akkor a dolgokat hogyan csinálnánk, vagy hogyan állnánk hozzá, és mondom, ez nagyon nagyban tisztíthatja az őről alkotott elképzeléseinket. A misztikusok megtanítanak minket erre az isteni perspektívára. Erre az Isten szemszögéből való nézésre. És hogyha most ezt tovább visszük egy kicsit. Ha néhány logikai végkövetkeztetést, egy következtetést ebből levonunk, akkor kijönnek azok a dolgok, ugye, amikről olyan sokat beszélünk, hogy hát hogyha Isten szemével látom magam, ha belegondolok abba, hogy én vagyok ő, és én vagyok a szeretet, per definíció, ne? Tehát, hogy definícióilag én vagyok a szeretet, akkor hogyan viszonyulnék azokhoz az emberekhez, akiket teremtettem? Játszunk el a gondolattal. Ha én lennék a szeretet, és én teremtettem volna mindenkit, hogyan viszonyulnék az én teremtményeimhez? És ez egyébként itt van a nagy előnyük a szülőknek például, tessék. Hogy belegondolni abba, hogy a gyerekemhez hogy viszonyulok, és hogy próbálom neki a jót adni, amennyire lehet, hát akkor a mennyei atya, akinek mindnyájan gyermekei vagyunk, mit aggódik össze, mit próbálkozik, hogy valamilyen módon megéreztesse velünk végre azt, hogy szeret bennünket. Milyen módon próbálkozik ő? Hogyha egy szülő is mondjuk azon van, hogy a gyerekével megéreztesse a szeretetét, sok-sok hibával és sok nehézséggel, de ezen van, föltételezzük jó esetben, akkor az Isten mennyivel inkább van ezen? Jézus erre mondja, hogy ha ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek. Mennyivel inkább adja nektek a Szent Lelket a mennyei atya? Ugye pontosan ez. Ha mi magunk se vagyunk olyanok, amit néha az Istenről föltételezünk, hogy haragszunk csak kizárólag. Nem az, hogy nem haragszunk néha, hanem azt föltételezzük az Istenről, hogy mindig haragszik ránk. De ha mi magunk sem vagyunk olyanok, hogy állandóan gyűlölködünk mindenki felé, és mindenkin csak le akarjuk verni a hibáit, ha még ezt magunkról se tételezzük fel a legrosszabb esetbe se, vagy mondjuk nagyon ritka az, aki ilyen, akkor az Istenről miért föltételezzük ugyanezt, mondja Jézus. Itt van az, hogy amikor beleállok az ő perspektívájába, az ő szemüvegét fölveszem, és magamra tekintek, és egyszerűen látom, hogy az ő vágya az, hogy a teremtmény, a gyermekem megérezze, megtudja, hogy szeretem őt. Nem ez az ő vágya. És most nem kérdés az, hogy én most megbocsájtok-e neki. Hát főleg, amikor az a gyerek bocsánatot kér, de egyébként is. Kérdés az Istennek az, hogy megbocsásson nekünk. Gondolkodik rajta, ha belehelyezzük magunkat az ő cipőjébe, még gondolkodik azon, hogy vagy megbocsájtok, vagy nem. Nem, ez számára nem kérdés, hisz teljes lényével azon van, hogy a szeretett gyermek elfogadjon. Teljes lényével azon van, hogy az, akit ő teremtett, az viszonozza az ő szeretetét. Látjuk? Így jön ki ez a bizonyos isteni perspektíva, és ez a szemléletváltás. Hogy? Nem nekünk kell rávenni Istent, hogy szeressen minket. Ezt ugye annyiszor mondjuk. Nem nekünk kell rávenni őt, hogy szeressen minket, hanem ebből a perspektívából mit látunk? Ő akar rávenni minket arra, hogy szeressük őt. Álljunk bele Isten cipőjébe. Miért föltételezzük azt, hogy ő csak akkor szeret minket, ha ezt valami nagyon-nagyon ügyesen mi rávesszük őt? Ha elég jók vagyunk előtte, ha lepakoltunk az asztalra teljesítmény hegyeket, akkor majd szeret. Ha beleállunk az ő cipőjébe, föl tudjuk ezt egyáltalán tételezni róla? Nem arról van szó, hogy ő dolgozik azon, és ő nyújtja nekünk a teljesítményt, hogy mi higgyük el, hogy ő szeret bennünket. Tehát Isten akar engem rávenni arra, hogy higgyem el, hogy szeressem őt. Nem nekem kell rávennem őt ugyanerre. Ebből a perspektívából ez jön ki. Nem ő akar rávenni minket arra, hogy fogadjuk el a szeretetét. Nem nekünk kell őt erre rávenni. Nem őt kell kérni, hogy adjon, hanem ő kérlel minket, hogy fogadjuk el, amit adni akar. Nem neki kell imádkozni. Adjá, hanem ő dolgozik azon, hogy amit akar nekünk adni, és ami a mi számunkra a legjobb, azt el is tudjuk fogadni. Ő dolgozik ezen. Tehát ő kérlel minket, hogy fogadd el, amit neked adni akarok. Még akkor is, ha ez nem felel meg egészen az elképzeléseidnek. Bízz bennem, hogy ez a legjobb. Fogadd el, amit adni akarok. Tehát Istennek nem rimánkodni kell megint csak, hogy adjá. A kérő imának persze van helye. Te persze, hogy kérjetek és adatik, kopogtassatok és ajtó nyittatik. Persze ennek van helye, de nem olyan istenképpel, amely a kérő imádság mögött húzódik meg néha sokaknál, mondván vagy föltételezvén Istenről azt, hogy ő egyébként nem akar adni, egy fukar, szűkmarkú valaki, aki csak akkor ad valami kis pici dolgot az ő tenyeréből, hogyha én nagyon kérem őt. Na így nincs értelme a kérő imádságnak. A kérő imának van létjogosultsága. De olyan módon, hogy közben azt föltételezem róla, hogy ő a javait meg akarja tartani magának. Föltételezem róla, hogy ő egy fukar valaki, aki nem akar adni nekem semmit. Csak akkor, ha nagyon-nagyon imádkozok és nagyon kérem, akkor álljunk bele az ő cipőjébe. És képzeljük el azt, hogy a szeretett gyermekünk kér tőlünk valamit. Akkor most mi ehhez fukar módon és a kezünket összekulcsolva állnánk ehhez hozzá? Nem, hanem adnánk. Vagy mi akarnánk rávenni őt, hogy fogadd el azt, amit én adni akarok neked, mert az lehet sokkal jobb, amit kértél. Csak esetleg nem felel meg az elképzeléseidnek. De ő az, aki nekünk adni akar. Nem kérlelni kell őt elsősorban. Ugyanezt mondhatjuk el egyébként az irgalomról. Ugye tudjuk? Tehát az irgalom is azt jelenti, hogy nekünk kell megértenünk, hogy ő irgalmas. Ő akar rávenni minket arra, hogy higgyük el az ő irgalmas, azaz ingyenes szeretetét. Nem őt kell rávenni arra, hogy irgalmazzon. Eszébe kell juttatni, hogy Uram irgalmaz, azaz, Istenem, ma el ne felejtsd máma, hogy te irgalmas vagy. És ő azt mondja, hogy bogárkám, kösz, hogy szóltál, mert ha nem szólsz, és ezt nem mondod el 120-szor a mai nap, akkor lehet én ezt már elfelejtettem volna, figyelj. Tehát nem vagyok én se tökéletes, tehát ki tudja ezt egészet észbe tartani, hogy még irgalmasnak is kell lenni. Micsoda karikatúra ez? Isten elfelejtene az ő természete szerint cselekedni? Van olyan lehetőség, hogy elfelejt az ő legmélyebb lénye szerint cselekedni? Éppen ezért az Uram irgalmaz kifejezés a liturgiában, ugye már mondtuk, nem az Istennek szól, hanem nekem. Az Isten üzenete nekem az az, hogy én fogadjam el, hogy ő irgalmas. Ugye mondtam ezt a mentális tornát, nyugodtan az ilyen felszólító módú igéket a liturgiában magamnak tegyem át kijelentőbe. Mondjam azt magamnak, nem azt, hogy Uram irgalmaz, hanem hogy Uram irgalmazol. Nekem. Mert nekem van szükségem hallani. Én felejtem el, nem ő felejti el. Én felejtem el, hogy az Isten irgalmas. Én felejtem el azt, hogy ő a szeretet. És ezek a liturgikus imák azért vannak, hogy engem emlékeztessenek. Őt nem kell emlékeztetni. Ő nem felejt el irgalmasnak lenni, egy pillanatra sem. De hogyha ezt ilyen istenképpen látjuk, hogy őt rá kell venni, emlékeztetni kell erre, akkor ugye megint ezt összetévesztjük. Ha beleállunk Istennek a cipőjébe, akkor mindjárt azt látjuk, hogy aha, nem kérném én a szeretett gyermekemtől, hogy emlékeztessen a szeretetemre, hanem én akarom őt rávenni arra, hogy soha se felejtse el, hogy szeretem. Ugyanezt mondhatjuk a megbocsátásról. Jaj, mindjárt nagyböjt, jövő héten, előre félek. tele lesz a liturgia ezzel, hogy bocsánat, mert Uram, mert nagyon sokat vétkeztünk, és bocsáss meg, és irgalmaz, és... Tehát rosszul vagyok ezektől már, sokszor ezektől a állandó bődörgés, de tényleg az a, bocsáss meg, hogy te tényleg azt hisszük, hogy Isten ennyire gonosz, ennyire, hogy nekünk kell rimánkodni, hogy bocsásson meg, mert azért jók vagyunk mi na. Hát itt vagyunk a templomba, betartottuk a pénteki böjtöt, akkor most már bocsáss meg, nem hogy a bűnösnek, mert hát ó, hát az nem is jár templomba, de nekem, aki oda járok, még én rimánkodok, hogy bocsásson meg. És azt feltételezem róla, hogy ő az a valaki, aki nem akar megbocsájtani, csak akkor, ha én nagyon-nagyon-nagyon kiemelten jó vagyok. És ez megint a karikatúrája az ő irgalmának. Megint. Nem ő akar rávenni bennünket arra, hogy fogadjuk el a bocsánatát? Ő neki kérdés a megbocsájtás. Gondolkodik egy pillanatig, és ezen nem gondolkodik rajta. Ahogy a tékozló fiú apja nem gondolkodott azon a gyereknek, meg kell lebocsájtani, vagy nem kell megbocsájtani. Nem vakarta a fejét, hogy na most mit csináljak. Hanem ott volt az ő lényéből fakadólag a megbocsájtás. Mert ez számára Istennek nem kérdés az, hogy nekünk megbocsásson-e. Nekünk kérdés, hogy elhisszük és elfogadjuk el az ő bocsánatát. Csak nekünk kérdés. Neki nem kérdés. Őt nem kell erre rávenni. Temetési szertartásoknál vagyok rosszul megint csak ilyenkor, amikor ezek a liturgikus szövegek, mint hogyha állandó, tényleg állandó nagybőjt lenne bennük. Tehát milyen temetési szertartás szövegeink vannak, egyszerűen majd nagy revízió lesz ebben, remélem, ha megérjük, hogy Uram, figyeljél, ez, aki most elhunyt, ez hihetetlen jó ember voltám. Mindent megcsinált, amit kellett, betartott minden törvényt, ergo, bocsáss meg neki. Annyira jó volt, ne büntesd akkor. Annyira jó ember volt, ne taszítsd a pokorra. Hát, tehát ez még a plusz horror. Mert hogyha azt mondanánk, hogy figyelj, Uram, ez az ember, ez kategórián kívüli volt, de azért bocsáss meg neki. Erre azt mondanám, hogy ez is eretnekség, mert ez se föltételezi Isten szeretetét. Csókolom Margit néni, foglalja helyet még az utolsó egy percre, nem baj, még ez. Tehát Istennek ez a perspektívája, hogy ha még azt mondanánk, hogy ez a borzasztó bűnös most meghót, és akkor Uram, bocsáss meg neki, mert nagyon bűnös volt. Erre még azt mondanánk, hogy hát, ez se a tékozló fiú példabeszédőnek a tisztasága, de mondjuk, hát sikítva valahogy elmegy. De mit mondunk a temetési szertartásban? Annyira jó volt, és még ezen felül te még bocsáss meg neki. Tehát még a plusz horror, hogy Isten még akkor is neki kérdés a megbocsájtás, ha mi egy tüktik kis szép vallásos életet éltünk, még akkor is. Mit föltételezünk róla? Uram Isten! Álljunk már bele az ő cipőjébe. Álljunk bele a tékozló fiú apjának a cipőjébe egy kicsit, és gondolkodjunk el ezen, hogy tényleg így csinálnánk, hogy állandóan minket arra kéne a gyermekeinknek rávenni, hogy bocsássunk meg nekik. Nem inkább mi lennénk azok, akik azt mondanánk, hogy fogadd el a megbocsájtást. Fogadd el, hogy szeretve vagy. Nem kérdés az, hogy én megbocsájtottam neked. Egy kérdés van, hogy ezt elhiszed-e és elfogadod-e. Ugyanezt mondhatjuk el az engesztelésről, de mivel ez egy másik téma, ezért ezt majd jövő héten fogom elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet!